Az elnök szavai után az alabárdosok, mintha meginoktak volna merevállásukban. Az egyik bíró pedig, két karját maga elé nyújtva a fekete posztós asztalon, oly rábeszélőn, szinte jóságosan nézett a vádlott szemeibe, szelíd szemrehányással ugyan, s mégis szinte könyörögve, hogy legyen hát végre is esze, és adja fel ezt az életért való gyerekes küzdelmet. Egy szóval, hogy miért is nem szolgáltatja ki végre a testét, lelkét neki legalább. Ha másnak nem is, de neki, mikor olyan kedvesen néz rá, és szépen is kéri. No, nem igaz? Ó, gyűlölet, tudom én már, te ki vagy. A másik három bíró azonban mozdulatlan maradt és közönyös. Magatartásuk csendje bizonyos régi szobrokat hozott az eszembe, akiknek mit az égzengés. Hozzászoktak ők már a viharhoz. Föveges fejüket kissé előredőtve magukba merültek. S nékem az az érzésem volt, hogy még a hátuk is borzong most, nagy és elvitathatatlan biztonságuk élvezetétől. No, de beszéljen hát tovább, mondá hirtelen az elnök, s e szóra, mintha megkönnyebbülés lengett volna végig a termen. Voltaképp nincs is már semmi mondani valóm, kezdi ekkor az aranyozó, s mintha valamelyest megemberelte volna magát, s bár még mindig felette sápadt is volt, s szemmel láthatólag verítékes a homloka is, de hangja most már annál keményebb elszántságot mutatott. Amit védelmemre felhozhatnék, felhoztam és elmondtam elégszere magasrangú helyen. A többi csak kapkodás volna, tudom én, mert amit legfőbb igazságomnak ítélek, azt nekem úgy se lehet szavakba kifejeznem. S már ezt is szinte harsányan, s az emelkedettség bizonyos hangsúlyával adta elő. De mi ez ahhoz képest? Hogy is lehessen ezt azzal összemérni, ami ezután történt? Mert valami változás mehetett végbe a szívében, s hogy ezt a szabadság képzelete, valamint a vállalt, tiszta szegénység ihlete művelte benne, ma se tudom, de mást nem gondolhatok erről. Levegőbe meredő tekintete ugyanis egyszerében ellágyult, az ajkán átszellemült, könnyű mosoly, s ami a legnagyobb csoda volt, még körül is néztem, vajon ezt kívülem látja-e más is, mintha gyönyörű, tüzes karikák kezdenének fényleni, forogni átszellemült homloka körül. Angyalokat látok, mondta hirtelenül. S szavaira senki se felelt, akkora volt itt a meglepetés. S alig, hanem azért is, mert hisz ő maga is elhallgatott ezután, s ott állt szótlanul egy ideig, s mondhatni furcsa mosolyok közt. S magam én mozdulni sem mertem. No most mi lesz? Gondoltam erre magamban. A többi pedig, hogy mondja ezt, uraságod? Próbálkozott ugyan gúnyolódni az egyik bíró, viszont nyilván ő maga is érezte, hogy ez nem jól sikerült, mert ő se folytatta tovább. A megdöbbenés mégiscsak nagy lehetett ezek közt. Egyesek nyilván azt képzelték, hogy talán meg is bolondult az aranyozó. Magam pedig ezt éreztem azonnal, hogy most pedig valami lesz itt, hogy valaminek most történnie kell, s olyasminek, ami még soha se volt. És már is sírni akartam, mert gyerekes és gyors képzeletemmel már is egy megváltozott világot láttam magam előtt, s annál is inkább, minthogy e felejthetetlen aranyozó utóbb így folytatta, minden logikai kényszerűséget elvetve magától. Felemelem tehát arcomat a ma tiszta kékség felé, amelynek nem sokára részese leszek. Kiáltotta, mondhatni földön túli erővel, s mint látszott, még mindig ugyanannak a látománynak világaiba merülve. Engem lesújtott a sors, s aki ma tőlem a köpenyemet akarja, annak odaadom, a házamat, a hazámat, a földemet és asszonyomat, még az életemet is szívesen, de még a kisfiamat is, kiáltotta vadul. Csak a szívemet ne kívánja tőlem senki, sem pedig a reményeimet, uraim, vagyis azt a hitemet, hogy hisz mindez végleges itt úgy se lehet. De hogy is lehetne? amit az emberi gonoszság, kapzsiság és részvétlenség kitalál, elhatároz vagy akar, az Isten nevére kérem önöket, elképzelhető-e az ilyesmi? Hogy az lehessen változtathatatlan a földön és minden időkig. Utolsó szava pedig ez volt. De sose búsuljanak, semmi baj ez, urak. Én meghalok, de az eszme élni fog. S e végső szózatát akkora hévvel, oly irtózatos erővel vágta oda nekik, hogy azt hittem, megnyílik tőle az ég is. Viszont ő maga, s ez a rettenetesebben, ő maga e szónál váratlanul meg is tántorodott. Úgy látszik, kiadta ezzel minden erejét, s le akart ülni. Így lehetett ez valahogy. Csak hogy ez volt a veszte, bukása. S hogy ez micsoda zuhanás volt, mint a bukott angyalok sorsa. Ez olyan volt, hogy még ma is gyötrelem visszaidéznem. Indulatában nem vette észre, hogy nincs mögötte szék, s ennyi volt az egész. Mivel, hogy ilyesmiken múlik az élet. S már is harsány nevetés fakadt fel valahonnan, mert az történt, hogy leült a földre szegény, s ott, leírom úgy, ahogy van, szinte bukfencet is vetett hátrafelé. S ha valaki ugyan fel is jajdult erre a pacsorok közepe táján, de a többi örült, hogy vége a gyötrelemnek, s végre valaháran nevethet. Magam én pedig voltaképp csak akkor eszméltem rá szavai értelmére. Vége van, gondoltam magamban, mert hisz most el is árulta magát, s mintha elvesztettem volna még az életemet is, vagy kidobtak volna valami hideg űrbe. De aztán, mint egy társat vagy segítséget keresve, éppen ebben az űrben ránéztem az elnökre, s ez egyszer ő is rám, méghozzá rendkívüli komolyan, s valami rendkívüli figyelem tüzei játszottak a szemében, és nem nevetett, és én ma is hálás vagyok neki ezért. Emeljék fel, mondotta ridegen, haragosan. Megütötte magát? Kérdezte az aranyozótól. No, de már is felpattant az emelvény mellől valami kis ember. Védencem szemmel láthatóan holdkóros lett, nem így igaz? Kiáltott fel ő is minden erejével. Vagyis tehát, kimondom a szót, megbolondult, uraim, s azért is ment el a túlzásokig, mivel hogy ezek a képzelet exaltációi, merő paroxizmus ez, mondani se kell. Mert hol volt eddig angyalokról szó e perfolyamán? Vegyük csak ezt, és semmi egyebet. De ő benne magában se volt ilyesmi soha eddig, s ezt én állítom minden becsületemmel, aki ismerem őt. S már most viszont honnan veszi ez magát, vagy hogy jutott ő el idáig? Nem önmagától merül-e fel a kérdés? S én ezt most kimondom, de egyszer s mind le is szögezem, hogy mi volt ennek az útja. A bíróság. S ezt is meg kell állapítanom itt. S még ha rossz néven veszik is tőlem az urak, kimondom akkor is, hogy védencemet a magas bíróság annyira megfélemlítette megjegyzéseivel, sőt, határozataival. Eddig jutott el az emberke, vagyis hát nem folytathatta tovább. Eláll, szakadt le rá ugyanis az a bizonyos iszonyú hang, hogy még a gyomrom is megmozdult tőle újabb rémületemben. A bírák viszont, mintha felfrissültek volna általa. Hogy mer az úr így beszélni velünk? Dörgött rá újból az elnök. Még egy ilyet mond, és kivezettetem ám. De még le is csukatom, tette hozzá, s még nevetett is. Egész jó ízűen nevetett, amire persze a kisember alább is hagyott a nagy igyekezettel. Én pedig teljes tisztelettel a cél védelme alá helyezem magam, mondta az öntudat és alázat furcsa elegyével, s meghajtva magát, le is ült. A védő olyan kicsi termet volt, hogy első pillanatban szinte megrémített a gondolat, hogy ez akarja ellátni a tisztet. Mikor leült, feje alig is emelkedett túl a korláton, s csak izgatottan rezegő barettjéről lehetett sejteni, hogy csak ugyan ő az, hogy a baloldali emelvény zugolyában csak ugyan ő rejtőzik. egyebekben pedig derékember lehetett. Ma is ez az érzésem, hogy jó lelkű, igaz ember volt. Mert hogy nem volt katolikus, mondani se kell, még titkosan se tartozott soha közénk. Ma már ezt róla biztosan tudom. S ha nem a szabadság, hanem a becstelenség barátja lett volna, s nem az üldözötteké, akkor miért vállalt volna ilyen ügyet? És miért lett arca vérvörös, mikor szólani kezdett? És miért reszkedett úgy a keze? Egy szóval, vannak-e világon ilyen emberek is? Ezt is le kell most írnom ide. S alig, hogy végzett a szóval, mikor a szemben levő emelvényen egy köpcös és szinte alacsony termetű férfi indulatosan ugrott fel a helyéről. Arca oly mérvű felháborodást mutatott, mintha személyében érte volna sérelem, s szája már az elnök szavai közben is megremegett sürgős indulataitól, sőt, előlegben már a karját is felemelte. Holott hát, mint kiderült, nem volt ennek mondani valója semmi sem. Üres volt a feje, mint a tök. Micsoda fogások ezek a védelem részéről, azt mondja. No, de mégsem fognak engem letéríteni az utamról. Arról mindenkit biztosítok. Mert vegyük csak a tárgyi valóságot. Az a mi dolgunk, mivel hogy ez a fő dolog itt, vagyis a lényeg ebben a teremben, és sohasem az érzelmi árnyalatok. Nem így igaz? Úgy vélem, e tekintetben egyetértenek velem az urak. És itt rám mosolygott a bíróság valamennyi tagjára. Elkövetette valaki bűnt az egyház ellen. Az a legfőbb kérdés e helyen. Én is tehát csak ezt kutatom, nyomorgatom. Mivel hogy ezen lovagolok én, és semmi egyeben. Nem tévedek bele tehát olyan bonyolultságokba sem, amelybe kartársam szeretne belecsábítani engem. S megvallom, a magas bíróság bölcsességébe vetve bizalmamat, az a reménység éltet, hogy ugyanezt várhatom az uraktól. Egy szóval, a tényeket kell itt előbb leszögezni ehhez az asztalhoz, mondotta szemmel láthatólag, nagyon élvezve saját butaságát. És mikor már ezt megtettük, akkor jöhetnek az érzelmek, én azzal se törődöm. És ebben a tételben rejlik mostani disztinkcióim veleje. Mert akkor én már, tetszik tudni, engedékeny is vagyok. Legyen itt szó hitről, hazáról, vagy holmi fiú gyerekekről, én az ellen se fogok kifogást tenni. De csak is akkor, mivel hogy én is szeretem ám az érzelmeket, uraim, mondotta gúnyosan. A finom érzést és a gyengétséget már hogy ne szeretném, de mindenek előtt az igazságot, ütött öklével az asztalra. És úgy látszik, nyugtalanságában is, mikor látnia kellett, milyen megvető mozdulatot tesz erre az elnök, s méghozzá beszédbe is elegyedik a jobboldali bíróval. Még egyszer hangsúlyozom tehát, nagy tekintélyi urak, hogy én csak is ezt akarom itt leszögezni, és semmi mást, hogy a vádlott mit vétett egyházunk érdekei ellen. S azt ajánlanám mindenkinek, hogy elvileg maradjunk is meg ennél a tételnél, mivel hogy amilyen konok a koponyám, az erre vonatkozó tényeket én úgy sem engedem ki a kezemből. Tudtommal ugyanis ő felsége csak is azért küldött ide minket, hogy e szent helyről védessék meg az egyház. És itt újra körülnézett a teremben. És most rátérek a dolog legfőbb velejére, mondotta végre. És mint látszott, e sokféle kacskaringóit ő maga is megelégelve. A vádlott épp most vallotta be, hogy milyenek az eszméi, és én felteszem a kérdést, kell-e több ennél? S íme, nolám, én nem is kapkodok még ezután se. Hadd lássák az urak, hogy a méltányosságot én is ösmerem, s a finom küzdelmet, igen, nem vagyok én embergyűlölő. Exaltáció, mondjuk így, elragadtatta magát. Rendben van ez is, sőt, még segítek is a kartárs úrnak. A vádlott addig kínlódott itt a védekezéssel, amíg belelovalta magát valamibe, ugye, hogy kartársam is így akarta kifejezni. Csak épp azt kérdezem erre, nem igaz-e, hogy lázított, hogy a köznépet akarta megnyerni magának. S amit kimondani, még röstellek is itt, annyira nevetséges. nem igaz-e, hogy még király is akart lennie hazában? És említsem-e meg újból azt a két tiszteletreméltó és puritán aggastyánt, aki eskü alatt vallotta, hogy mindez így igaz, s hangsúlyozom, mindnyájunk füle hallatára, s e szent könyvre téve kezét. Vagy a harangozás utáni tüzek szigorú tilalmát hozzam-e fel, mert nem volt-e bőségesen bebizonyítva, hogy ezt is megszegte a vádlott. E komoly és szigorú parancsot, s éjjel fáklyatüzekkel adott jelet híveinek. Ennek az érdemtelen embernek tehát csak is azt kell vitatnia, és semmi egyebet, hogy mindez csupa kitalálás, hogy mindez nem igaz, hogy én hazudok itt. Ezt kiáltsa bele a szemembe, ha csak ugyan a lovagi rend betartozónak vallja magát. Mert a többi szemtelen csalás, semmi egyéb. Sőt, ehelyen a kartársurak figyelmét arra is nyomatékosan felhívom ám, amit jogászi elméknek kétszer is meg kellene gondolni bizony. Vajon helyeselhető-e az efféle pervitel ilyenkor? Vajon megengedhetőek-e itt és most a rendes perbéli fogások? Például az efféle gyanúsítás, hogy a bíróság a vádlottat védekezésében akadályozni kívánja. Nem valóságos vakmerőség ez? Kérdezem én is, mivel hogy nem rendes perek ezek. Gondoljuk hát meg a dolgot. S az efféle perek elvállalása úgyis eléggé odiózus. Ne tessék tehát gyanúsakká, jobban mondva még gyanúsabbakká tenni önmagunkat, az a tanácsom. Mert nincs ám kizárva, édes uraim, hogy a végén még meg is kérdezi valaki tőlünk, mi dolga van az úrnak a katolikusokkal. Ne tessék tehát az igazság elhomályosításán ilyen kancsali szemekkel, ilyen ravasz és mégis átlátszó ügyeskedéssel fáradozni. Ezt mondom én. Vagyis minden pervivőnek csak is ezt tanácsolhatom, uraim. Itt megpróbálta, rámosolygott az elnökre megint, s végre hát nagy nehezen le is ült. Ám a merev arc semmit sem engedett hidegéből, sőt, mintha még bosszúsabb kifejezést öltene szavaitól. Még egy szót, ha megtetszik engedni nekem is, mondta most a kisember, s az elnök biccentésére igen elfogódott hangon így kezdte megint. Hogy én mély tisztelettel viseltetem a magas bíróság s az elnök úr nagyra becsült személye iránt, úgy hiszem nem kell külön is bizonyítanom. Nem vagyok én már mai gyerek itt. S ha igaz az, amit tisztelt kartársam épp az imént annyira hangsúlyozott, hogy ilyen pereket elvállalni úgyis eléggé hálátlan feladat, mert ki mernék kétségbe vonni, hogy csak két éjszakán át való töprengés, s a ténykörülmények teljes átgondolása után voltam csak hajlandó oly ember mellé kiállni önök elé, akit azzal vádoltak, hogy elég merész volt az egyház szent ügye ellen főben járó bűnökre vetemedni. Mondom, ha ez igaz, akkor kétszeresen igaz az is, hogy éppen a kartársaknak nem volna szabad megfeledkezniük arról sem, milyen nehéz a mi helyzetünk, s hogy mennyire megvan ilyen esetekben a védelem keze kötve. S én csak azt voltam bátor már védőbeszédemben is hangsúlyozni, amire most is rákényszerülök, hogy mindenkit figyelmeztessek, akit illet, hogy a hangoztatott krímen úgyis eléggé súlyos. Minek a vádlott helyzetét még, legyen szabad így kifejeznem, külső eszközökkel is még inkább terhelni és súlyosbítani. Miért is ne lehetne tehát legalább a védelem teljes szabadságát engedélyezni az ilyen emberek számára, akik úgyis ekkora bűnnel terheltetnek? Hiszen a bíróság bölcs figyelme ezáltal úgy se vezethető félre, mert, s erről meg vagyok győződve, uraim, semmiféle ravaszfogás az így kitűnő ítéletű jogász jelméket el nem terelheti az igazság egyenes útjáról. S hogy én enyhíteni kívántam a kartárs úr terhelő előadását, tettem ezt főleg azért, mert egész lelkemmel meg voltam győződve vádpontjai túlzott kiviteléről. De fel kell ez alkalommal hívnom a magas bíróság figyelmét, védencem nemesi származására is. Fiatal, tapasztalatlan korára, de legfőképpen arra, hogy ismétlem, sem a felségsértés vagy lázadás, nem különben a hazaárulás vágyját, véleményem szerint efféle módokon, mendemondákkal, izgatott aggasztjának képzelgéseivel, de mondjuk ki ebben is a szót, ilyen magas helyen ekkora bűnöket se bizonytalan, sem pedig tévetegségük miatt szinte nevetséges gyanúsításokkal megállapítani nem lehet, de nem is szabad, uraim. Súlyos vádpontok ezek, magas bíróság. Itt legfeljebb egy különös vérmérséklet, rendkívüli életmódja lehet az, amely oktalan gyanúra adhatott okot. Ezt készséggel belátom én, de minden habozás nélkül elismerem azt is, hogy itteni oktalan viselkedésével is csak öregbítette ezt a látszatot. Viszont azért, hogy milyen a meggyőződése valakinek, mit vall a hitének, vagy hogy kartársam kifejezésével éljek, mely szélsőségekbe vagy túlzásokba lovalta bele magát, ezért még nem jár neki büntetés. S ezt a jóisten nevére mondom és állítom, annyira nem, hogy tudtommal még ő felségének is ez a szándéka, sőt, kimondott utasítása is, hogy ez így legyen. Mivel, hogy ez még semmiképp se lázadás. Nem, nem. Ennyi még semmiképp sem adja ki a súlyos bűncselekménynek olyan ismérvét, amely lelkiismeretünk megnyugvásával tehetné azt kétségtelenné mielőttünk. Azt azonban magam se tagadom én, hogy itt-ott egyházunk érdekeit sértő kijelentéseket csak ugyan elejtett. Viszont ezt is csak könnyelműségében és sohasem elvetemült szándékkal, uraim. Amit figyelmen kívül hagyni, szintén nem vallana jó szívűségre. Holott hát éppen azt kérelmezem én itt, és meggyőződésem minden erejével, vagyis a bíróság jó indulatát. Így szólt a kis ember, és neki pirosodva leült. Izgatott, halk mozgolódás támadt a szavai után, mintha mindenki, aki a teremben volt, változtatni készülne helyzetén. A bírák előrehajoltak, s nyugtalanságáról most már a hallgatóság is jelet adott. Körülnéztem hát végre közöttük, s annyit még megállapítottam, hogy bizony csak valami kevesen jöttek el ide. És ezek közül is furcsa módon előttem ma már csak három arc jelenik meg. Egy fiatal diákféle, úgy látszik az ügyvéd Inosa, aki nyilván a tárgyalásról készített jegyzeteket, és most pennáját törölte éppen a hajába. És két egyenruhás ember, talán a bíróság hivatalnokai. Ezek, mint akik tisztában vannak az ügyvitellel, vagy hogy most mi következik itt, szintén kezdték összeszedni a holmiukat. Élet és halál mi keveseket érdekel, gondoltam ekkor, s nem is voltam többé szomorú, mivel hogy mindez oly természetes is. Csak akkor lettem ismét nyugtalanabb, mikor pártfogóm is eszembe jutott, s hogy még ő se tartotta érdemesnek, hogy eljöjjön ide. No de mindegy. Minden, mintha felélet volna merev és nyomasztó állapotából, még én magam is. Mintha kezdeném jobban érezni magam. Ó, Istenem, csak innen végre kiszabadulni. Viszont a vádlott most már oly tehetetlenül ült a helyén, mint aki végleg feladta magát. Szemeit mereven az elnökre szegezte, aki e pillanatban épp az iratok közt lapozott, és aztán lassan, anélkül, hogy felpillantana, a csengőt kereste kezével. Az érc éles hangja szinte belénk hasított, s az elszórakozott elmét ismét az örök és változhatatlan szomorúságra terelte. Megint elnémult minden körülöttem. Éppen eleget tudok, kiáltotta ekkor váratlanul nyersen, szinte vadul. A bíróságnak semmi szüksége további fecsegésre. S mondom, oly kaján és megvető volt ez a hang, s annyira éreztette benne hatalma veszélyét, mintha nem is engem, az egész világot akarná megrengetni vele. Megszerkesztjük az ítéletet, jelentette ki, s azzal fel is állt. Mint diákok a tanítás végén, úgy csúszott ki padjából a két hivatalnok, s szaladtak előre. A jogászgyerek pedig ásítva nyújtózott, aztán kezdte lustán szedni az iratait. A vádembere szintén lelépett a faragott szék magasáról. A bírák pedig, arcukon a megkönnyebbülés szinte feltűnő kifejezésével, egymást közt beszélgetve, csevegve vonultak az emelvényen kifelé, s mintha most már köztük csillogott volna az elnök szeme is. Érdekes. Épp ezek a végső részletek most már homályosan állnak csak elém. Úgy látszik, a zajok iránt lehettem fogékonyabb akkor, mert a székek tologatására viszont remekül emlékszem. Illetve, hiszen tudom is, a szemeimmel volt akkor újra bajom, kétségtelenül, mert ez megesik velem olykor, mintha köderezkedne le rájuk, vagy ilyesmi. Úgy lehet, akkor még remegtek is egy kicsit, s már most az izgalomtól-e, vagy ezt is csak rövid látása teszi az emberrel. Annyi bizonyos, hogy előre kellett sietnem, hogy jobban lássam-e bátor aranyozót, s gondoltam, hát ha még egy jó szót is szólhatnék a szegényhez, csak hogy ez se sikerült. Mert az ügyvéd ez alatt már odament védencéhez, s izgatottan beszélt neki valamiről. Úgy látszott, az ítéletre készíti elő, lelket akar önteni belé. Csak ezt már alig ha lehetett. A vádlott, mint aki túlesett már mindenen, ami értekelheti őt, nem volt többé feléleszthető. Egykedvűen ült a helyén, s csupán őreinek többszöri unszolására volt hajlandó felkelni a padjáról. Csak az alabárdosok álltak még ott változatlanul, szigorú sorokban, s mindaddig, amíg a bíróság ki nem vonult a teremből. Akkor hát megingott végre sisakjaik egyenes vonala, s ugyanakkor vezényszó is hallatszott odakin. Nem sokára pedig egészen kiürült volt a terem, s én még mindig ott álltam tétován és reménytelenül, mert semmire se tudtam elszánni magam. Illetve hisz, őszintén szólva, nem is igen tudtam én, hogy mit kellene tennem. És ekkor e belső feszültségek egy már-már elviselhetetlen pillanatában, mintha küldötte volna valaki, kétségbe esett és különös ötlet villant meg a fejemben. És én már ugrottam is, csak el ne késsek megint. S szaladtam ki a folyosóra. S íme, micsoda szerencse. Az elnök ugyanis ott állt még az egyik ablak fülkéjében, s a két tiszt előtte feszes állásban. Úgy látszik, a bíróság parancsait közölte velük. De mihelyt meglátott, ott is hagyta őket azonnal. Még csak oda se biccentett. Isten hozta, nemes baronett, kiáltott fel, s mondhatni, sugárzó arccal jött felém. Kimondjam az igazat? Már számítottam is önre. Hát mégiscsak elfogadta meghívásomat, ugye? Ez szép öntől igazán. Ennek örülök. No de legyen is akkor szerencsém, uram. Menjünk hát be a szobámba. Ön igazán oly kedves irántam, elnök úr, feleltem néki, s csodálatos módon abban a pillanatban már meg is könnyebbült a szívem. S akármilyen furcsa dolog is ez, ha egyszer így igaz, mintha bizony régen elhalt apámmal találkoztam volna hirtelenül. No, hogy tetszik? Kérdezi ő, mosolygósan nézve szemembe. Mondtam, ugye, hogy nem nagy dolog az egész? Hát, ami azt illeti, nem olyan világrengető nagy, szó sincs róla, feleltem én. Már amennyire a lehullott emberi fej nem sokkal nagyobb mondjuk, mint valami golyób is. Nevetett. Én azonban már is verejtékezni kezdtem lelkeme nagy erőfeszítéseitől. No de mi lelte az ujját, ször? Kérdezi ő. Minek hord rajta kötést? Belenéztem a szemébe, s úgy feleltem neki nagyon csendesen. Mióta úgy a körmömre koppintott a múltkoriban, azóta bekötve hordom, elnök úr. Úgy, a körmét? Nézze meg az ember, micsoda szellemes felelet. Szerény tréfa, de jó tréfa. Hát, annyira körmére koppintottam a múltkor, kedves uram. Én azonban e pár szó után már is teljesen kimerültem. Hiszen valami nagy hajlamom vagy készségem a szellemeskedésre soha se volt. Komor és vigaszt nem ismerő töprengésre születtem én. No de most már e pár szó után is úgy éreztem, hogy elhagyott minden erőm, majd hogy össze nem csuklottam a gyengeségtől. S valami mélységesen mély, végzetesen komoly és kábító sötétség kezdte beborítani a szívemet. A torkom összeszorult. Ször, mondtam neki ekkor szinte könyörögve. Ször, egy tréfa, ha szerény, akkor is csak tréfa. Nem írhatnám fel ismét előlegemül. Összeráncolt a homlokát, mintha kedve volna ilyesmit komolyan is mérlegelni magában. Hát, kedves Sir Edward, kezdte lassan, s rám kacsintva hamiskás, élénk szemeivel. Máskor kicsit jobban kell majd megerőltetnie magát, ha ezt megígéri, s már is elmosolyodott, ahogy valaki a kisfia nevetséges kérésein szokott mosolyogni. No de halljuk hát, miben lehetnék szolgálatára, uram? Nem az én szolgálatomra, elnök úr, hiszen irántam még talán senki se volt annyira szíves, hogy a szolgálatomra kívánt volna lenni bármiben is. Feleltem néki, de el kellett hallgatnom, nehogy megeredjen a könnyem. A folyosón sétálók ez alatt tisztes távolságban megmegálltak, elkerültek, félénk és áhítatos pillantásokat vetve az ablakfülke felé. Nem kérelem, inkább a féle, mint mikor az ember az ég felé fordítja szemét, és nem szól, nem könyörög, talán még sóhajtani se tud, mondtam neki szinte magamon kívül. Mélységes csend volt a szívemben. Irgalmasszon, suttogtam ezután, s egy hang se jött ki több a torkomon. S majd, hogy el nem vágódtam a nagy szívdobogástól, de ő, bár a szemei komolyak maradtak, hangosan felnevetett. Ugyan, kedves baronet, hát nem gyerekes ez a kérés? Kiáltotta, és most már szemmel láthatóan élvezni kezdte kétségbe esett állapotomat. Kedves Sir Edward, ne legyen már akkora gyerek, az Isten is megáldja magát. Kérlelt nagyon barátságosan, és még a karomat is megsimogatta. Ejjj, édes uram, arra kérem önt, emlékezzen múltkori szavaimra. Pár évvel előbb vagy utóbb. Mindig csak erre gondoljon, baronet. Mert én megint csak azt kérdezem öntől, nem mindegy-e a végén, hogy meddig élt valaki. De most még meg is toldom ezt, nehogy félreértés legyen köztünk e dologban. Rám ez épp úgy vonatkozik. Tetszik érteni engem? Beszélt bele egyenesen a szemembe. Mert én nagyon szívesen, uram, bármikor, akár ebben a pillanatban is veszem a kalapomat, és azt mondom, alászolgálja te szép világ, és ezzel megvagyunk. No de jöjjön be hozzám, baronet, mondotta még. Reggelizzünk, és próbáljunk megmelegedni. Hideg van ám ezen a folyosón. S én góvájgó fejjel mentem utána.